Fohászkodjunk, testvéreim! A mi további segítségünk is jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetség ige szakaszunkból, a Márk írása szerinti evangélium 6. fejezetének 30-tól a 37. versig terjedő szakaszból. Itt így olvasok Isten igéjét, így szólít meg valamennyünket. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk, jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki, lakatlan helyez, és az idő már későre jár, bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik, ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták neki, talán mi menjünk el és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben, feleljünk most imádságban a szavaira. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük neked, hogy már a kerességben is, és most is te készítesz olyan üzenetet, olyan élő igét, amellyel újjá teremted, megeleveníted az emberi szívet. Ezt kérjük most is, nem emberi szavakat, nem emberi bölcselkedést, hanem felülről való szót, amely eltalál, megsebez, de be is kötöz, amely felemel, de ha kell, szembesít is. Hálát adunk, Urunk, hogy itt lehetünk, hálát adunk, hogy Tere átfigyelhetünk most ezekben a percekben. Kérjük, áld és szenteld meg a mi együttlétünket, hiszen olyan nagy szükségünk van arra, Urunk, hogy Te magad szólíts meg, hogy útba igazíts, hogy el ne tévedjünk, hogyha megfáradtunk, erőt kapjunk, hogyha eltévedtünk, akkor megtaláljuk a helyes utat. Hogyha gyászolunk, akkor erőt meríthessünk és vigasztalást a te ígéreteidből. Így vagyunk itt örvendezők, hálaadók, gyászolók. Mindnyájan együtt előtted és kérjük, add a te éltető szavaidat. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, légy itt és szólíts meg mindnyájunkat. Amen. Foglaljuk el most a helyünket, testvéreim, és az ige hirdetés meghallgatására készülve egy rövid zene számot hallgassunk meg.
Thank you.
Köszönjük szépen! Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy az ő lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban a Márk írása szerinti evangélium 6. fejezetének 31. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét a Márk evangélium a 6. részének 31. verséből, ahonnan így szólít meg minket. Jézus pedig így szólt hozzájuk: jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Szokatlan képes testvéreim a bibliaolvasó emberek számára is, mégis így van. Jézus szabadságra rendeli a tanítványait. Különös ez a téma, mert olyan furcsa, különböző képen reagálnak rá emberek, keresztjének is. Vannak, akik szemérmesen kerülik ezt a témát, hogy szabadság, üdülés. Úgy érzik, hogy egy keresztjén ember akkor igazi, ha mindig tevékeny, és igazából sosem megy szabadságra. Mások pedig, éppen olvastam az egyik kommentárban, éppen erre az ige helyre hivatkozva mennek el a legdrágább nyaralásokra, luxus üdülésekre, keresztjének is, persze, akik megtehetik az úgynevezett jóléti világban. Azért mennek el, mert lám, Jézus is szabadságra rendelte a tanítványait, legalábbis itt és most. Vajon mi is történt pontosan? Vajon mi volt az Úr Jézus valódi szándéka, és a lélek szándéka, hogy beleíratta a Szentírásba ezt a kis epizódot, amit megelőzi az 5000 ember megvendégelésének történetét. Mit üzen ez ma, a 21. században nekünk? Tény, ez egyértelműen látszik, hogy Jézus különlegesen odafigyel az övéire. Figyeljétek meg, hogy a nagy sokaságról csak később gondoskodik. Az 5000 emberről és a hozzátartozóikról. Megszánta őket, ott is érdekes, hogy először is, amikor ő látja, hogy olyanok, mint a pásztor nélküli juhok, látja, hogy segítségre szorulnak, akkor mit kezd el tenni, és mit csinál estig? Tanítja őket, testvérek. Tanítja őket az Isten országának igazságairól. És aztán jön a vacsora, a kenyér csoda. De mindezt megelőzi a tanítványokról való gondoskodás. Ő a jó pásztor, aki ismeri az övéit, nevükön szólítja őket. Számon tartja, még a hajuk szálait is, azt ígéri. Minden szükségüket ismeri. Az ő életükben, a mi életünkben teljesül be, ha az övéi vagyunk, amit a 139. Zsoltár olyan szépen, szinte képpel élve mond el, hogy elől és hátul körülzártál, és fölöttem tartod a kezedet. Csodálatos előttem ez a tudás, magasságos, fel se tudom igazán fogni. A jó pásztor így figyel oda az övéire, különleges módon. Abból tudjuk ezt, hogy így fogalmaz itt az ige, így fogalmaz Jézus: jöjjetek csak ti magatok. Idegen szóval azt mondhatnánk, hogy ez egy exkluzív meghívás és gondoskodás. Ez csak nekik szól. Ez a szabadság, ez az üdülés nem szól másnak. Sőt, testvéreim, más nem is jöhet. Csak az övéi élhetik át. Csak Jézus tanítványai. Ismered ezt a megszólító hangot, testvér? Mert az övéit így jellemzi a Biblia, maga az Úr Jézus, hogy idegent nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. De a jó pásztor hangját igen. Ha te meghallottad az ő megszólító szavát, akkor fogod meghallani a szabadságra hívó szavát is. Ha meghallottad az ő személyes üzenetét, akkor lesz számodra valósággá, ami így történik most a tanítványokkal, hogy egyszer csak azt tapasztalod, szabadságra, üdülésre hívja az övéit. Én tudom, testvéreim, és vallom is, mint lelkipásztor, hogy Isten megszólító szava nagy-nagy ajándék. Csoda, amikor egy embert szíven talál Istennek egy mondata, egy szava. Én itt ezt a szószéken nem tudom produkálni, szándékosan mondom ezt a nem túl szép kifejezést. Én nem tudom megtenni semmilyen retorikai eszközzel, semmilyen szuggesszióval, semmivel. Egyet tehetek és teszek, mielőtt ide följövök, könyörgök. Imádkozom, értetek? Imádkozom az ígéért, hogy jöjjön az a szó felülről, hogy a jó pásztor hangját meghallja a szíved, hogy megnyíljon a szíved, mint az első európai keresztjéné Lídiáé megnyílt, és befogadta azt, amit Pál ige hirdetése átadott neki. Újonnan született az ige által, új emberré lett. Ezért az első fontos kérdés itt ennél a történetnél, hogy kik is mennek Jézussal szabadságra, azok, akiket már megszólított, és akik hallják ezt a szót. Sok helyről lehetne idézni a Bibliából mondatokat, akár ami elhangzott a Kerességben, azt is, az Ézsaiás 43:1-et, de bárhol, bármelyik mondattal egyszer csak szíven képes találni, és tudod, hogy rólad van szó, tudod, hogy az élő Isten ott áll, és kopogtat a szíved ajtaján, Jézus személyében. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorázok, és ő én velem. Figyeljétek meg, milyen különös gonddal figyel oda az övéire. Elválasztja, elkülöníti őket, kiválasztja őket, és a szívükre beszél itt is. Gyertek most csak ti, mi most együtt elmegyünk pihenni. Tudom, hogy erre van szükségetek. Tudom, hogy üdülésre, felüdülésre vágyik a ti szívetek. Ezért bíztatlak, bátorítalak benneteket, testvéreim, soha ne hagyjátok ki a lehetőségét annak, hogy hallhassátok, hogy meghalljátok az Isten szavát. Napi bibliaolvasásban, Isten tiszteleteken, keresztény könyvek, vagy esetleg filmek által ne hagyjátok ki, mert ezeken az alkalmakon történik meg a csoda, a jó pásztor megszólít, és a te szíved megnyílik. És onnantól kezdve szabadságra is el tud vezetni téged. Az üdülés idejére. Tudja, hogy megfáradtál. Most hív, kövesd őt. Tudja, hogy most is erre a mai Isten tiszteletre milyen testi, vagy lelki, vagy mindkétféle fáradtsággal érkeztél. De nézzük meg a következőt is, testvéreim, hogy ezek a tanítványok itt konkrétan ők miben fáradtak el? Érdekes, hogy itt is külön kiemeli őket Márk evangélista, mert csak itt meg még egy helyen említi apostoloknak ezt a kört, Isten küldöttjei, Jézus küldöttjei ők, különleges feladattal ellátottak, és mégis az életük számtalan ponton előrevetít, a mi életünkre világít. Amit velük tett Jézus, nagyon sok tekintetben velünk is meg akarja tenni. Kivágyódhat jól megérdemelt pihenésre az Isten országában, az Isten országában való munkálkodásban, a hívő élet folyamán. Az, testvéreim, aki nem az eszközök hajszolásába, hanem az eszközök nélküli bizonyságtételben fáradt el. Ugyanennek a fejezetnek a 7.-8. versében olvassuk, hogy testre szabott, időszakos megbízást ad nekik Jézus, ebben van speciális, tudnék, hogy démonok kiűzésére és gyógyításra ad nekik hatalmat, itt és most, ekkor és ott. Erre hatalmazza fel őket és küldi ki őket, hogy minél gyorsabban tegyenek meg egy kört, járjanak be falvakat, beszéljenek a megtérés lehetőségéről, a bűnbocsánat valóságáról, az örök élet tényeiről, és közben parancsoljanak rá idegen lelkekre, amelyek valamilyen módon megszálltak egyeseket, és akár gyógyítsanak is. Ez speciális a küldetés idáig. De az már sokkal általánosabb, hogy úgy küldi őket, hogy a bizalmuk teljes egészében az élő Istenben nyugodjék. A bizalmuk teljes egészében az élő Istenben nyugodjék. Honnan látjuk ezt? Azt mondja, hogy ne vigyetek se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt, se két ruhát. Az eszközöket, amiért egyébként annyit fáradoztok, amiért annyit törődtök és tesztek, felejtsétek el. Amikor én most küldelek titeket, akkor ne azokra támaszkodjatok, amire egyébként szoktatok. Ne abban legyen biztonságotok, ne abban legyen erőforrásotok, a magatok kis komfortjában, mindabban, amit megszoktatok magatok körül, hogy tudtok beszélni, mire vagytok felkészülve, mennyi pénz van a zsebetekben vagy a bankszámlátokon, milyen ruhában vagytok, mennyire vagytok felkészülve az utazásra, ezt mind most nyugodtan felejtsétek el, és hagyatkozzatok egészen az élő Isten szeretetére. Egy oltatlan eszébe jut az embernek a saját készülődése, úgy, ahogy én is, vagy mi családilag készülődtünk, már a nyáron is lehettünk valahol, és hát megvallom őszintén, talán másút is van így. Nem is mindig értünk abban egyet, hogy mit kell vinni magunkkal, de az biztos, hogy én is, meg más is rengeteg mindent viszünk. Már lassan nincs akkora autó, amiben beférnénk. Már egy átlag család. Annyi kütyű, annyi táska szó szerint. Nem, hogy két ruha. Nem akarom ragozni, látom a mosolyotokból, hogy nem csak nálunk vannak ilyen dolgok. De nézzétek meg, amikor az Úr küld, és azt mondja, hogy figyelj, én most rád bízok valamit, akkor te ne az eszközökben fáradj bele, hogy most hogy készíted elő azt a szolgálatot, hogy most mi mindent fektetsz be, mennyire vagy biztos a dolgodban, ott van-e a tartalék a zsebedben, az elég vastag pénztárca, ott van-e az elég felszerelés. Szinte semmi nélkül menjetek. Semmi nélkül. És beszéljetek az én szeretetemről. És még egy nehézsége van ennek a küldetésnek, amiben aztán elfáradnak a tanítványok. Az a nehézsége, testvéreim, hogy azt is mondja nekik Jézus, abszolút ne foglalkozzatok azzal, hogyan fogadnak titeket. Abban az értelemben, hogy ahol nem fogadnak be, kész, lerázátok a port, mentek tovább. Ahol befogadnak, örüljetek neki. Nem a népszerűségért mentek. Nem azért mentek, hogy majd örülni fognak nektek. És alig várják, hogy beszéljetek a megtérésről. Jézus ezt mondja nekik, beszéljetek a megtérésről. De azt nem mondja, hogy tapsvihar fog fogadni benneteket. Küldi őket, úgy küldi őket, hogy gyakorlatilag kiszolgáltatja őket, egyrészt, és ez nagyszerű dolog, Isten gondviselésének, Isten teljes szeretetének és hatalmának szolgáltatja ki őket, másrészt az emberek közönyének, közömbösségének, sőt ellenségeskedésének, az emberek rossz indulatának, kiszolgáltatja őket, és azt mondja, menjetek, és csak bennem bízzatok. És kapnak hideget is, meleget is. Belefáradnak. Belefáradnak a hívek, amikor ötödszörre elmondják ugyanannak, és még mindig nem hallgatja meg. Belefáradnak, amikor a tizedik rokon még mindig csak azért sem akar keresztjén lenni. belefáradnak a legkiválóbbak is. Megfáradnak, meglankadnak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Tudja az Úr, hogy milyen neked, amikor eszközök nélkül indít. Amikor azt mondja, hogy ne a pénzedben, a tudásodban, a felkészültségedben bíz. Tudja, mit jelent, amikor kiszolgáltat téged azoknak, akik hallgatnak, és esetleg nevetgélnek rajtad, újjal mutogatnak rád. Tudja az Úr ezt is, és tudja, hogy megfáradsz benne. De azt mondja, hogy tudom, ezért időnként újra és újra szabadságra viszlek. Nem azt mondja, hogy menjetek szabadságra, azt mondja, gyertek, csak ti és én, menjünk el most egy kis üdülésre. Tudja az Úr, mit jelent kiszolgáltatottként menni, de azt is tudja, hogy például Pál apostol egész élete erről szólt, és mégsem lett megkeseredett öreg úr, hanem boldogan és hittel zárja le az életét, és mondja, Krisztussal lenni nekem mindennél jobb. Itt is, és majd oda át is. Kérdés persze, testvéreim, hogy amikor mi belefáradunk és vágyódunk már így nyár előtt, de már lehet, hogy ősszel is, vágyódunk a nyári nyaralásra, amikor mi belefáradunk, akkor ebbe fáradunk bele? Abba fáradunk bele, hogy személyválogatás nélkül bizonyságot teszünk mindenkinek? Abba fáradunk bele, hogy nem akarják fogadni? Abba fáradunk bele, hogy nem a magunk eszközeiben bízunk, hanem teljesen az Úrban, és úgy érezzük, hogy tényleg teljesen őtőle függ mindenünk? Vagy abba fáradunk bele, hogy magunkat akarjuk biztosítani? Abba fáradunk bele, hogy a kedvét keressük a másiknak. Abba fáradunk bele, hogy úgy csűrjük, csavarjuk az evangéliumot, hogy meg ne sértsük a másik pszichéjét. Mert ebbe is bele lehet fáradni. De a tanítványok nem ebbe fáradtak bele. A tanítványok nem nézték a másik személyét, hanem amit Jézus rájuk bízott, azt elvégezték. Mi meg sokszor az eszközökbe, az eszközök megszerzésébe fáradunk el, és aztán szeretnénk szabadságra menni. Olyan fájdalmasan szépen fogalmazza meg ezt Ady Endre, Sem utódja, sem boldog őse című versének utolsó verszakában. Ezért minden önkínzás, ének, szeretném, hogyha szeretnének. És lennék valakié, lennék valakié. Ezért minden? Fáradsz, hogy elfogadjanak? Fáradsz, hogy szeressenek? Fáradsz, hogy minél több eszközöd legyen a magad biztosítékaiként? Nagyon bele fogsz fáradni. De érdetem, hogy még így is igaz a mai ige. Hogyha nem abba fáradtál bele, amibe kellett volna, akkor is gyere, és figyeld meg, hogy folytatódik ez a történet, mert Jézus olyan csodálatosan igenis elkülöníti az övéit, és nagyon jól tudja, hogy bizony pihenésre van szükségük. Tudja, hogy ezek a tanítványok hirdették az ő keresztjét, az ő megváltó szeretetét, hirdették, hogy ő az az egyedüli küldött, akit Isten készített el a világ számára, hirdették, hogy Jézus Krisztus hozta el a bűnbocsánatot. Senki más, de ő tökéletesen elhozta. És aki hirdeti és elfárad, azt az Úr maga küldi szabadságra, az maga öleli, azt maga öleli át, és mondja, gyere, tudom, hogy pihenésre van szükséged. Most nézzünk még bele abba, testvéreim, egy picit, hogy hogyan telt ez a szabadság. Szoktuk egymástól kérdezgetni, tanárok, tanítók megkérdezik a gyerekeket, amikor haza vagy visszamennek majd az iskolába, hogy telt a nyári szünidő. Egymástól kérdezzük, hogy telt a szabadság. Most kérdezzük meg a tanítványokat. Hogy telt a szabadságotok? A következő választ adják, így lehetne összefoglalni. Hajón rekedve, ellenszélben és igen gyorsan. Hajón rekedve, ellenszélben, és igen gyorsan. szép kis szabadság. Mondhatnánk, ha nem néznénk a mélyére. Mert mi is történt ténylegesen? Elindultak egy puszta helyre, a Genezáreti tóról van szó, a tónak az észak-nyugati csücskében, szélén voltak, onnan indulnak el az észak-keleti part felé, Becsajda felé, írja, teszi hozzá Lukács evangélista, de sosem érnek oda a szabadság kiválasztott helyére, a puszta, nyugodt, lakatlan helyre, mert már nem puszta. Több mint 5000 ember várja őket ott. Őket fogja később Jézus megvendégelni. Szabadságuk a halászhajón töltik, ennyi összesen. És hogy ott küzdelem van még ráadásul, azt abból tudjuk, hogy leírja itt az ige, meglátták őket beszállni, Jézust beszállni, és miután kicsi maga a tó, jól látszott a hajó, a partról követték őket az emberek, szemmel követték, ők meg fizikailag mentek a parton, és előbb odaértek az új kis kikötőbe, mint maga a hajó. Nyilvánvalóan azért, mert valószínűleg erős szembeszéllel küzdött a halászhajó. Értjük, testvérek, mi ez a szabadság? Hajón rekedve, szembeszéllel küzdködve, és igen gyorsan vége szakad, mert amire úgy tűnik, hogy tényleg szabadságon vannak, addigra már tömeg. Mindenütt, munka, feladat, jönnek Jézushoz, gyógyíts meg, taníts, segíts. Milyen szabadság ez? Nyilván nyugodt és hosszabb pihenésre számítottak, de csak ez a néhány küzdelmes óra adatott nekik. Mire lesz ez elég? És mégis hadd hirdessem, az ige hirdeti, amit Jézus ad, az bőségesen elég. Amit Jézus ad, az bőségesen elég. Ha vele vannak, csupán vele, és itt hangsúlyozza az ige 32. versben, hogy magukban, azaz csak Jézussal voltak a hajón, senki más nincs ott. Amikor vele vannak, akkor néhány óra is csodát tesz. Amikor vele beszéled meg az életed nagy kérdéseit, néhány óra is csodát tesz. Amikor az ő kezébe teszed le a súlyos, elhordozhatatlan terheidet, amikor az ő erőterében töltesz minőségi időt, könyv került elé, még éppen csak belolvastam, de jónak tűnik és építőnek, a címe éppen ez, hogy Jézus erőterében, bizonyos Roy Hession írta, harmad kiadó jelentette meg, amikor Jézus erőterében töltesz minőségi időt, amikor figyelsz arra, hogy az egész életed küldetése az ő dicsőséges kegyelmének magasztalása, akkor Jézus Krisztus betölt téged. És ez mindenre elég. Hadd valljam meg, hogy egyrészt egy kicsit furcsa élmény volt, amikor egy barátomtól hosszú évekkel ezelőtt még kaptam egy fali táblát, úgy az életindulásom idején volt ez, önálló életkezdés idején, és egy idézet van rajta a Jelenések könyvéből, amely így hangzik: nem kímélték életüket, mint halálig. És hogy kicsit szíven is ütött, és úgy el is kötelezett ez a mondat, egy nagyon kedves hívő testvéremtől kaptam, de megvallom, hogy azért ott volt bennem az a nyugtalanság is, hogy hát ez lesz, hát végig, ez küzdés lesz, az egész szolgálat, az egész lelkészi küldetés. Nem kímélték életüket, mint halálig. Ráadásul az eredeti összefüggésben ez olyanokról szól, akik végül mártírhalált haltak a hitükért. A Jézus Krisztusba vetett hitükért. Hát ilyen lesz az élet, hát ilyen a szabadság, mondhatná itt ez a néhány tanítvány. Hát Urunk, alig voltunk veled, és már megint ott a tömeg, már megint ott van a kihívás, a feladat. Na, mi azt hittük, hogy egy nyugodt helyünk lesz, hát egy nyugodt néhány óránk vagy napunk itt a pusztaságban, ahol senki nem zavar. És mégis hadd tegyek róla a bizonyságot, testvéreim, áldva Istent, hogy amikor megfáradtam már életemben, többször is volt úgy, hogy nehéz volt följönni ide a szószékre is, vagy nem csak itt ebben a gyülekezetben, hanem korábbi helyeken is. Miközben átgondolhattam az igét, és elmondhattam, azt éreztem, hogy elmúlik minden fáradtság. Elmúlik. És újra kedvem van élni. Pedig nem szólt senki, csak az Isten. Úgy értitek a csak szót. És hiszem, hogy mindnyájunknak el van készítve, és most azt mondja, én most hívlak téged, velem tölts minőségi időt. Én pihenni hívlak, mert tudom, hogy megfáradtál. Mert tudom, hogy nehéz terheket hordoztál, vagy hordozol most is. Én tudom, még azt is, hogy lehet, hogy nem abba fáradtál, ambe kellett volna. Azok az eszközök, azok nagyon betöltötték az életedet. Hagyd el őket, ami kell belőlük, úgyis megadom neked. Amire szükséged van tényleg, azt én nem tartom vissza tőled. Jöjj és pihenj meg velem. Pihenj meg bennem. Tölts néhány órát velem. Még akkor is, ha a körülmények nem ideálisak, ha lehet, hogy ténylegesen nem is tudsz elmenni szabadságra, hiszen sokaknak ez meg se adatik. De itt a hajóban, ellenszélben, küszködés közben a tanítványok mégis megelevenednek, megerősödnek, és ezt onnan tudjuk, hogy az Úr új feladatot bíz rájuk. Megoldhatatlan bíz már megint. Olyat bíz rájuk, amitől először persze megijednek, és kétségbe esetve kérdezik, hogy Urunk, hát hogy adjunk ennyi embernek kenyeret? Ha kiszámoljuk az árat, amit satszolnak, az 8 havi kereset volt, hát nekik 8 hónapnyi tartalékuk főleg nincs, sem ott a zsebükben, sem máshol. Hát hogy etessünk meg ennyi embert? És mégis Jézus a szabadság után új feladatként ezt adja, hogy ti adjatok nekik enni. És megtörténik a csoda, mert ami rajtuk múlott, megtették, leültették őket, szépen kis asztalközösségeket mond el ott a Biblia, szabályosan kis családi köröket csináltak belőlük, leültették asztalközösségbe, és ott tapasztalják meg, hogy Jézus adja, és újra megszaporodik a kenyér, és a tanítványok csak adják tovább, és az ige is mondja, hogy egy folyamatos jelen idő van itt, újra és újra Jézus kezében a megtört kenyér már megint ugyanakkora, és a tanítványok adják tovább, és mindenki látja, hogy indultunk 5 kenyérrel és 2 hallal, és már nekem is jutott ugyanakkora mondjuk negyedrésznyi tört kenyér, meg neked is. És mindenkinek jut, és mindenki megelégszik, mert a tanítványok a helyükön vannak Jézus mellett. A tanítványok ott voltak szabadságon, Jézussal a hajóban. Ott töltötték a minőségi időt, ahol nem volt velük senki, csak az Úr. És új feladatot kapnak, és teljesítik a maguk részét benne. A csoda, az erő, a hatalom az Istené, a dicsőség az Istené, a munka az emberé, de ez a munka örömteli munka, nem gürcölős, nem kényszeredett, nem izzadságszagú, hanem öröm, amikor látom, hogy Uram, a te munkatársad lehetek. Köszönöm, hogy az evangéliumodat hirdethetem, hogy elmondhatom mindenkinek, meghaltál értünk a kereszten, bűnbocsánatot szereztél mindenkinek, aki beléd veti a bizalmát. Mindenkinek. Mondod és hirdeted, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugvást adok nektek. És én tudom és hirdetem, abban mutatta meg Isten irántunk a szeretetét, hogy Krisztus Jézus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Alkalmatlanok, tehetetlenek. Egészen más dolgokba belefáradók. És mégis mondja, hogy jöjj, légy enyém. Én tanítványommá fogadlak. Feladattal látlak el, értelmes munkával, és aztán újra és újra pihenéssel ajándékozlak meg. Pihenj nálam, pihenj velem, üdülj fel, én felüdítelek téged. Így jó látni Jézus tanítványait szabadságon. És így küld, vagy hív minket is. Jöjj velem szabadságra, de a velem való személyes közösségedet soha semmiért fel ne add. Amen. Ének szóban feleljünk a hallott ígére, testvéreim, a 469. dicséretünk 3. versét énekeljük. 469. dicséret 3. versszakát. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük a Te hívásodat. Köszönjük, hogy most szabadságra hívsz. Pihenésre veled. Szünidőre, amelyben nem távolabb kerülünk, hanem közelebb kerülünk hozzád. Amelyben megtapasztaljuk, hogy a rövid idő is hatalmas ajándék. A kihívások, a viharok, az ellenszél sem jelent akadályt. Akkor is felüdülünk veled, ha körülményeink nem tökéletesek, sőt, esetleg szánalmasak, nyomorúságosak vagy betegesek. Urunk, eleveníts meg minket a Te lelkeddel, vigasztalj meg minket a Te igéddel, töltsd be minket a Te békességeddel, ajándékozz meg minket a Te látásoddal, hogy észrevegyük, hol vagy, hogy ott vagy minden lépésünknél, és veled megbeszélve tegyük meg azokat a lépéseket. Bocsásd meg, Urunk, amikor ezt kihagytuk, amikor ezt elhanyagoltuk. Bocsásd meg, amikor úgy voltunk szabadságon, hogy nem használtuk ki jól az időt. Bocsásd meg nekünk, és kérünk, adj új lehetőséget még akár ezen a nyáron, adj új alkalmakat az életünk folyamán, amikor elvonulhatunk veled, csak veled. Áldott légy a templomért, hiszen ez is az a hely, ahol csak veled, és csak érted vagyunk jelen. Áldott légy, hogy eljössz a Te lelked által és az igéd által otthonainkba. Áldott légy, hogy ott voltál és ott lehetsz óvodánkban, iskolánkban. Áldott légy, hogy az Anyaszentegyházra ma is rábízod és rábíztad az élő igét, hogy hirdessük a kereszt evangéliumát. Hogy mindaz, aki bűnbánatot tart és aki hittét Te beléd veti, Úr Jézus, az Isten gyermekévé lesz, és ott marad a Te kezedben, mint tanítványod. Aki meghallja a pásztor hangját, az követni tudja őt, és azt a pásztor soha el nem ejti, és soha el nem zavarja. Köszönjük, hogy ilyen irgalmas és kegyelmes vagy. Köszönjük, hogy meg tudsz indulni a mi gyarlóságainkon, hogy szánakozva néztél a tömegre is, de különös, kiváltságos módon gondoskodtál a tiédről. Nem pont úgy, ahogy számítottak rá, hogy megtervezték ezt a szabadságot, és mégis veled voltak, megújultak, és mindörökre a tiéd maradtak. Áldott légy, Úr Jézus, mindet, és így kérjük, áld meg egyéni életünket, családjainkat, szeretteinket, áld meg a gyászolókat vigasztalással, áld meg az örvendezőket őszinte hálaadással, örömmel, áld meg minnyájunkat a dicsőítés lelkével, hogy valóban magasztaljuk a Te dicsőséges kegyelmedet. Áld meg Anyaszentegyházunk küldetését ebben az országban és a világban. Áld meg népünket, hazánkat, határokon túlélő testvéreinket. Áld meg, kérünk, a készülődő nyári táborozást. Szeretnénk veled tölteni a minőségi időt, ezt az egy hetet, amit tőled kérünk, tőled fogadunk el, és neked ajánlunk fel. Légy ott velünk, Urunk, és áldj meg minket. Így köszönjük, hogy veled tölthettük ezt az órát, és kérjük, vezess minket utadon, magad légy az út. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.